Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és maradjunk is így helyünkön az egész alkalomon. A 625-ös számú dicséretet keressük meg az énekeskönyvünkből, a barna énekeskönyvből, a 625-ös számú éneket, és énekeljük el ennek mind a négy versét. Te hozzád jövünk, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, Te pontosan tudod és látod, hogy hova, miért, kihez is jöttünk most, amikor itt vagyunk, a Te házadban, a Te hajlékodban. nem tudjuk magunkat leplezni előtted, nem tudjuk azt mutatni, ami nincs. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy amikor szembenézünk veled és önmagunkkal, akkor mindig lássuk, tudjuk, valljuk őszintén, hogy mindenestől ismersz. És nincs mit rejtegetnünk, nincs mit elédbe állítanunk, mintha így vagy úgy lenne, hanem egy lehetőségünk van őszintén, és nyíltan megállni előtted. Ennek az éneknek a fényében olyan nehéz kimondanunk, hogy ajkunkon hazugság bélyege van. Olyan nehéz kimondanunk, pedig néha éppen azért van ez így, mert a te igédre nem figyelünk úgy, ahogyan szükséges lenne. Elmondunk valamit, de közben az életünk nem tükrözi azt. Kérünk téged, hogy minden hamisságtól, minden álságos hozzáállástól tégy szabaddá bennünket. És kérjük, hogy a te ígédnek áldott ereje hadd munkálkodjon bennünk, hogy készé, képessé legyünk lelked által arra, hogy az ígét ne csak felfogjuk, ne csak megértsük, hanem szívünkbe zárjuk, és elkötelezzük magunkat arra, hogy e szerint akarunk élni. Hogy a megértett igazságokat alkalmazni szeretnénk. Kérünk, hogy segíts ehhez bennünket. Kérjük, ma is könyörülj rajtunk, hogy ne szóljon igét hiába. Könyörülj, hogy ami megnyílik előttünk, ami feltárul számunkra, az életté válhasson bennünk, közöttünk. Kérjük ezért a lelkedet, hogy munkálkodj hatalmasan, dicsőségesen, mert enélkül semmit nem ér az emberi szó, semmit nem ér az emberi szándék. Kérjük, hogy segíts nekünk. Kiáltunk mi is hozzád, könyörülj rajtunk. Ahogyan kiáltottak ott Jeruzsálemben, Úr Jézus, a téged fogadók. Könyörülj rajtunk, segíts meg bennünket, és áldj meg a te nagy kegyelmeddel. Amen. Isten igéjét most is az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből olvasom, az első 7 verset ismét felidézem. Isten lelke munkája állít előttünk, ahogyan munkálkodik az első gyülekezetben, és ennek az igének a fényében szeretném továbbadni azt, amit Isten a szívemre helyezett lelke által, kiemelem majd azt a verset, amiről ma este szólni szeretnék. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Pármenászt és Nikolaoszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. És olvasom most a 3.-4. verseket. Válasszatok ki magatok közül testvérek 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Az a reménységem, hogy ahogyan olvassuk ezeket a mondatokat estéről estére, és hallgatjuk az Isten által adott hiszem tőle való magyarázatokat, egyre mélyebben és egyre teljesebben megragadnak bennünket ezek az igék, és megragad bennünket ez a történés. Velem is így van, velem is így történt, és történik estéről estére, és azt is el kell mondanom, hogy amikor ezek az igazságok újra, vagy először feltárulnak számomra, akkor ezek először engem szembesítenek önmagammal, és azzal, hogy vajon én magam hogy látom, hogy élem meg, hogyan engedek annak, amit megértettem. És szeretnék együtt lenni társul a gyülekezettel, hogy együtt keressük, és kívánjuk azt, hogy Isten, amit leleplez az életünkben, arra tudjuk azt mondani, amit ő mond, és amire készített, arra tudjunk igent mondani. Nagyon jó látni az apostolokat. Jó látni ebben a történetben, bár nem rajzolódnak elénk különös rajzal a személyiségükben, de a cselekedeteikben, a hozzáállásukban és az egész gyülekezet a hozzáállásában tanít bennünket. Amikor az előzőekben láttuk őket, az apostolokat, akkor a hozzáállásukban világossá vált, hogy ők józan és nyitott, alázatos és ugyanakkor határozott magatartást tanúsítottak, és átfogó felismerésre jutottak a felvetődött kérdés tekintetében, amikor egy bizonyos réteg probléma elérte őket. Meglátták abban a hiányban, ami ott van a gyülekezetben, meglátták a problémában, ami nem volt kis probléma, ahogyan hallottuk ma este is, a kihívást. Meglátták a lehetőséget a tovább lépésre. Meglátták, hogy valamin keresztül, ami nehéz, ami negatív, Isten valami pozitív dolgot készít elő. Jó látni a szemléletüket, a gondolkodásmódjukat. És nagyon jó ebbe belehelyezkedni, és magunknak is erre hangolódni. Nagyon érdekes volt felfedeznem, végig gondolom azt, hogy ezek az apostolok ebben a helyzetben, ott a gyülekezet közösségében nem magyarázták a bizonyítványukat. Nem védekeztek, nem mentegetőztek, nem mondták azt, hogy tulajdonképpen mi a lehető legtöbbet, a legjobbat és a legjobban tettük. Pedig önmagában nincs kétségem afelől, hogy ez a fölvállalásuk, hogy többet vállaltak fel, mint talán legelőször az ő munkájuk lett volna, ez nem egy rossz, negatív megközelítése volt a dolgoknak, hanem éppen az, hogy Urunk, mindent, ami elénk kerül, azt a szívünk szerint mindent vállalunk és teszünk, az anyagiakról való gondoskodást, a szociális kérdések megoldását, és a lelki gondoskodást, a lelki dolgokról való gondolkodást és gondoskodást is fölvállaljuk. Nem védték magukat. Nem mondták, hogy tulajdonképpen mi majd megfeszülünk, és most itt kritizáltok bennünket. Tegnap is láttuk a jellemvonásukat, hogy ők nem sértetten, nem a büszkeségük érintettségében reflektálnak, reagálnak erre a kérdésre, hanem belátták, hogy mi nem volt helyes. Belátták, hogy arány és irány tévesztés van az életükben. Felismerték. Isten lelke által eljutottak ide, és nagyon jó látni őket, hogy ők nem elemezték azt ezen a ponton, ezen a helyen, hogy mi az, ami nem helyes azoknak az életében, akik egyébként ezzel a tényleg a Biblia alapján negatív szóval jelölt módon zúgolódtak, nem elemezték őket. Nem mondták azt, hogy ugyan nem helyes, hogy mi mit csinálunk, de az sem helyes, amit ti csináltok. Csak arról beszéltek, hogy nem helyes, hogy mi elhanyagoljuk azt a szolgálatot, amit ránk bízott az Úr. Önmagukat vizsgálták. És nem másokról beszéltek, hanem magukról elsőrenden. Magukat állították oda ennek a fényébe. És látták meg ebben az árny oldalát a szolgálatuknak.
Nem értelmezték az úgolódást. Nem beszéltek arról, hogy ez nem méltó. Nem minősítették azokat, akik így tettek. Tehették volna? Talán bizonyára igen. Megállapítottak volna ők is biblikusan, tisztán, helyesen akár, világosan dolgokat. Még szemtették. Elgondolkoztatott. Elsősorban önmagukat minősítették. Önmagukkal kapcsolatban fogalmazták meg azt, amiben ők nem jártak el helyesen. Én ezt is nagy tanításnak találom ebben a történetben. Mert az az igazság, hogy, vagy legalábbis így látom, általánosan inkább ez a valóság. Az ember éppen fordítva működik. Mert az ember alapvetően sajnos a másik hibáit sorolja. A másik hibáját elemzi. És a másikat minősíti. Miközben a magáét mentegeti. Sőt, akár teljesen el is fedi, vagy el is hallgatja. Nézzünk az ige fényébe, tükrébe. Vajon mi hogy vagyunk? Én hogy vagyok? És olyan jó látni nem csak önmagunkat, önmagamat, és magamról valóban megállapítani, hogy ez nekem nem megy, hanem olyan jó látni, hogy lehet ezt másként is tenni. Olyan jó látni az apostolokat. Olyan jó látni a Szentlélek munkáját. Ők is emberek, gyarló emberek, olyanok, mint mi. És mégis meg tudták állni, meg tudták élni, hogy másként viszonyuljanak. És ez azt jelenti, hogy van reményünk nekünk is. Mert az a lélek, aki bennük munkált, bennünk is munkálkodik. És ezért nagyon fontos, hogy ezeket az igazságokat, ezeket a felismeréseket alkalmazzuk magunkra. És nagyon fontos, hogy legyünk abban is velük együtt gondolkodók, vagy látók, rájuk nézve együtt gondolkodók, hogy ők társként egymással közösségbe jutottak el ide, ahogyan tegnap is mondtam, mert aki nem egyedül valóan éli meg az életét, hanem egy közösségben, mégpedig az Istentől adott közösségben, az bizony komoly lelki társakat kap, és egy komoly lelki kontrollt is kap. Visszajelzést. A tanítványi kör, a tanítványi közösség nagy ajándék, ilyen értelemben is. És természetesen mondom, kibővítve, a gyülekezeti közösség nagy ajándék, ilyen értelemben is. Hogy az ember nem önmagában kell, hogy szembenézzen kérdésekkel, hanem megoszthatja, ez a koinónia lényege, a közösséggel, a közösségben azt, amik alapvető kérdések és problémák. És azt látjuk, hogy miközben ők elcsendesedtek a probléma, a konfliktus felett, azt is megértették, hogy mi a helyes. És nagyon fontos, hogy ez a sorrend így valósul meg. Megértik, hogy mi nem helyes, és ennek az elfogadása által, ennek a felismerése által jutnak el arra, ami helyes. Fontos nekünk is eljutni arra, hogy mi az, amiben az életünket Isten helyreállítja azért, hogy más dolgok helyreállhassanak. Eljutnak ők ennek az elemzése felett, megértése felett arra is, hogy mit kell tenniük, és tanuljunk ebből is. Tanuljunk, mert bizonyára komoly megfontolás vezette őket abban, amit kimondtak. Felismerték a helyes munka megosztás, a gyümölcsöző munka megosztás szükségességét. És felismerték ennek az arányait is, sőt, megértették az elkülöníthető tartalmait is ezeknek a szolgálatoknak. Nagy dolgokra jutottak el. És nagyon jó ezt látni. Azt is megértették, hogy milyen módon, hogyan történjen a munkamegosztás. Ebben az esetben már a helyes látás tekintetében önmagukra és másokra nézve is felismertek dolgokat, és feltárták azt is, amire eljutottak. Belátták, hogy a szeretet és az asztal körüli szolgálat, a szeretet szolgálat, az asztal körüli szolgálat, az imádság és az ige szolgálat összetartozó, mégis megkülönböztetendő és bizonyos értelemben elválasztandó területek a gyülekezetben. Nagyon érdekes, hogyha nézzük az eredeti szöveget, akkor azt kell látnunk, hogy mind a kettő egy olyan szóval jelölt a görög nyelvben, amely annak egyfelől a minősítés, hogy mind a kettő egyforma súlyú, mégis tartalmában más, mégis a kivitelében, a kivitelezésében más. Mit olvasunk? Mind a két esetben ezt olvassuk, diakónia. Diakónia. Diakónia, mégpedig egyik esetben a szeretet diakóniája, szolgálata, az asztal körüli szolgálat, a másik esetben pedig, ilyen módon fogalmazom most, az imádság és az ige diakóniája, szolgálata. Bizonyára nem véletlenül jelöli így mind a két kifejezést azonos módon Lukács leírása. Megértették, hogy ezek a dolgok összetartoznak, de mégis, ahogyan mondtam, megkülönböztetendőek. És ebben a kifejezésben, hogy mind a kettő diakónia, mind a kettő szolgálat, világos az is, hogy ez a kettő nem értékrendben más, hanem tartalmában más. Két nagyon fontos munkaterület rajzolódik ki előttünk. Az egyik a testi szükségek felől, a másik a lelki szükségek felől vezet, hova? Az egész ember megelégítéséhez. A cél tulajdonképpen ugyanaz, az eszköz más és más. Az egyik tehát testi és külső, bizonyos értelemben gondozás, a másik lelki és belső gondozás. Ezek egymáshoz tartoznak, és bizonyos értelemben egymás nélkül nem is léteznek, és együtt is végzendőek ezek, de alkalmasabb egy bizonyos nagyságrendnél, alkalmasabb, ha a kettő együtt, egymást erősítve is, mégis külön szolgálói körrel valósul meg. A Krisztus testben a különböző funkciók együtt működnek, de külön feladatrészt látnak el. Ahogyan a testben is, a tagokkal így van ez. És hiszem, hogy ez a felismerés rendkívül fontos ma is. Szükség van a szociális területen való munkálkodásra, a gyülekezetben. Épp úgy, mint a lelki területen való szolgálatra. Olyan jó ezt látnunk most ebben a hónapban, amikor Isten felerősítette ezt a gyülekezetünk számára, hogy igen, a diakóniának, a szolgálatnak azon területe is elénk kellett, hogy kerüljön, és kell, hogy kerüljön, ahol a gondoskodásnak, a külső gondoskodásnak az eszközei, a módjai, az emberei, a lehetőségei kell, hogy foglalkoztassanak bennünket. Mert nagyon fontos terület ez. Sokkal fontosabb, mint amennyire ezt talán mi magunkban gondolnánk. Az egyik a szociális, a másik a pásztori munka, ha meg lehet ezt különböztetni így. Az egyik nem kizárja, hanem igényli a másikat. Az egyik a másik nélkül nem egészséges szolgálat. Ennek együtt kell járnia. Ahogyan a bevezető ige szolgálatban február első vasárnapján magam is szóltam erről, hogy amit Jakab mond, hogy az, az igazi kegyességnek mi az egyik döntő lényegi eleme? Meglátogatni az özvegyeket és az árvákat a maguk nyomorúságában. És ez nem kizárja az Isten tiszteleten azon részét, hogy természetesen Isten igével töltekezve, őt dicsőítve együtt vagyunk. De azt is látjuk ebből a történésből, hogy egy-egy személyben ez a kettő nem tud feltétlenül egészségesen, kellő mértékkel megnyilvánulni. Tegnap mondtam, hogy nem vagyunk olyanok, akik egyfelől mindenre alkalmasak vagyunk, másfelől nem tudunk ellátni, lefedni sem területeket. Nem hatékony, nem elegendő, hogyha egy-egy ember, vagy önmagában egy ember két területet megpróbál gondozni. Ez az első történet, ami itt most a gyülekezetben ezt a bizonyos váltást mutatja, nyilvánvalóan beszél erről. Nagyon fontos tehát felismernünk azt az alapelvet, hogy a hívők közössége, a különböző szolgálatok együttműködő, összehangolt és megkülönböztetett együttese. Meg kell találni mindenkinek a maga helyét, hangsúlyát, és meg is van, és különböző módon, különböző területeken be is kell tölteni ezeket a szükségeket. Nagy szükségünk van egymásra, a különböző szolgálati területekre, egymásra vagyunk utalva, egymásra épülnek ezek a szolgálatok, és nagyon fontos, hogy megbecsüljük egymást. Megbecsüljük, mert mindegyiket Isten a maga helyén ugyanolyan értékűnek tekinti. És a javaslat, amit előttünk van, mert konkrétá hagy váljon már a történetnek ezen része, ugyancsak nagyon sok tanulni valót rejt magában. Számomra így nyílt, így bomlott ki. Először is nézzük meg, hogy amikor eljutnak idáig, felismerésre jutnak, hogy mit is hogyan kellene tenni, akkor nagyon konkrét dolgok rajzolódnak ki abban a látásban, amit megfogalmaznak. Hogy tekintenek ők a közösségre, ahova helyeztettek? Nagyon fontos kérdés ez. Azt látjuk, hogy ők ezt a gyülekezetet, a gyülekezetüket, ahova tartoztak, úgy látták, hogy hitben megvoltak arról győződve, hogy az Úr ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, amiben élnek, elhelyezte a megfelelő és az alkalmas embereket. Nagyon világos ez. Ők azt mondják, figyeljük meg, válasszatok ki magatok közül testvérek, folytatom most egyszerűsítve, alkalmas embereket. Ők meg voltak győződve arról, hogy ott abban a gyülekezetben megvannak az alkalmas emberek. Ez egy nagyon komoly hitbeli látás. A testvéri közösség, ahogyan ők nevezik őket, a tanítványi kör, a nagy gyülekezet, hiszen itt vagyunk az egész gyülekezet előtt, magában hordozta azokat, akikre szükség volt ott és akkor. A valódi tanítványokból álló közösség, ez a testvéri közösség nagyon gazdag közösség. Minden egyes tag szolgálatra rendeltetett, erre hivatott el, mert így helyezi el az Úr a Krisztus test tagjait, amint akarta, mondja később Pál ebben a képben, amint akarta, a maga akarata, terve, rendje szerint, de biztosak legyünk benne, éppen a test ottani képében, ahogy a magyarázza a lélek által Pál, hogy mindenkinek van helye és feladata a testben. Nem mondhatja egyik a másiknak, hogy minek vagy itt, meg nincs semmi értelme annak, amit csinálsz, alsóbbrendű vagy. Mindenkinek van helye, és mindenkinek van valami fajta dolga. Éppen ezért nem helyes minősíteni úgy a szolgálatokat, hogy az egyiket kiemeljük a másik rovására, és fölé emeljük a másiknak. A különbözőség nem értékrendet tükröz, hanem megbízatást, tartalmi különbséget. A talentumok példázatában elém hozta Isten lelke, figyeljük meg, hogy amikor különböző nagyságrendekkel bízza meg a gazda a sáfárait, a megbízottjait, akkor Ebben nem a nagy kérdés az, hogy kinek mennyie van. Mert hogy igazán a talentumok példázatában a sávhárság azonossága az egyik legnagyobb tanítás. Hogy tudnélik, mit van, amit ne kaptál volna, amit kaptál, amennyit kaptál, azzal mit kezdtél. Nem az a kérdés, hogy mennyit kaptál, az a kérdés, hogy mire kaptad. Az a kérdés, hogy mit kell vele kezdened. És a kisebb, a nagyobb, a még nagyobb megajándékozott vagy feladattal megbízott embernél egyiknél sem az a kérdés, hogy nagyobb vagy kisebb az, amire megbízatott, hanem az, hogy mit kezd azzal, amit kapott. Nem a számszerű nagyság a kérdés, hanem az, hogy azt kellett befektetni, amit kaptak. Azt kellett befektetni. Azzal kellett dolgozni. És mit látunk ott a történetben? Látjuk a legkisebb mennyiséget kapott embert, aki nagyon furcsán gondolkozik. Elássa. Elrejti. Majd amikor megérkezik a gazda, az úr, akkor érintetlenül visszaadja. Itt van minden, amit adtál. Pontosan úgy, ahogy volt. És azt látjuk, hogy ez teljességgel helytelen, sőt gonosz, sőt idegen a lelkületétől a gazdának. Elveszi tőle, odaadja azoknak, akiknek másként ment végbe az életében ez, mert hogy mi volt itt az egyik nagyon kulcs probléma? Egyfelől, hogy azt, amit kapott, azzal nem sávhárkodott, nem fektette be, nem használta, nem dolgoztatta azt, amivel megajándékoztatott. Másfelől, az a nagy probléma ebben a történetben, ami kiviláglott előttem nem is olyan régen egyszer egy felismerésé vált számomra, hogy ezáltal ez az ember egy dolgot biztosan bebizonyított. Azt tudnélik, hogy kapott egy megbízást, és ezt a megbízást félretette. És ez azt jelenti, hogy ha elásta, és ezzel nem foglalkozott, akkor ehelyett mással foglalkozott. Más csinált. Nem a dolgát. Nem azt végezte, amivel megbízatott, hanem valami más. Az idejét fölhasználta valami másra. Az erejét fölhasználta valami másra. A lehetőségeit fölhasználta valami másra. Holott neki nem ez volt a dolga. Az volt, hogy azzal, amit kapott, elszámoljon, és nem úgy, hogy visszaadta, megőrizte változatlanul, hanem úgy, hogy befektette, hogy kamatoztatta, hogy működtette, hogy élt belőle, élt vele. Értjük, hogy óriási kérdés az, hogy azzal, amit mi kaptunk, mit kezdünk? Növekszik egy gyülekezet, vagy nem növekszik? A mi körünkbe jöjjenek még mások, vagy ne jöjjenek? A saját életünkben vállaljunk még föl terheket, vagy ne vállaljunk? Nyilván nem válaszolom meg most a kérdéseket, de azért gondolkozzunk el azon, hogy amiről tegnap is érintve szóltam, hogy bizony néha beszűkülünk mi abba, hogy elég nekünk, ami van, őrizzük meg, ha lehet. Hogy nagyon ne zavarják meg a köreinket, olyan nagyon ne kelljen már még valami plusz befektetni. Az a kérdés, hogy mire kaptunk megbízatást. Az a kérdés, hogy mi a gazda, mi az Úr velünk való terve. Sosem egymáshoz kell mérnünk a szolgálatokat, a dolgokat, hanem mindig önmagukhoz. Önmagukhoz. Ha valaki azt a szolgálatot kapta, hogy imádkozzon, és idézőjelbe néha mondja valaki nekem, csak imádkozni tudok. Nagyon hamar felejtse el ezt a csakot. Mert imádkozni tudni, idézőjelbe, ez mérhetetlen, csodálatos szolgálat. Nem az a szolgálat, amit mi talán minősítenénk annak. Vagy valakinek láthatatlan ott van háttérben a szolgálata, és egyáltalán nem került homloktérbe, hogy mi mindent csinál. Mérhetetlen fontos. És Isten előtt álljon bátran, hálaadással azért a csendes háttér szolgálatért, mert nem kevésbé fontos, mint esetleg annak, aki elől állt, előre került. Hitték az apostolok, ahogyan mondtam, hogy a gyülekezetben ott vannak az alkalmas emberek. De az is felragyog az apostolok látásán keresztül, hogy ők azt is hitték, hogy nem csak ott vannak a testvéri közösségben az alkalmas emberek, de a gyülekezet alkalmas arra is, hogy felismerje őket. Ez is egy komoly hitbeli látás. Érett rá a gyülekezet? Kellő bölcsességgel rendelkezik a gyülekezet? Kellő rálátása van a gyülekezetnek? Hol tartanak, bocsánat a szóért, a bárányok? Milyen jó látni őket. Az első gyülekezet nyilvánvaló korában, életszakaszában nem volt olyan hosszú távot befutott gyülekezet, hogy olyan nagy időbeli érettségről tanúságot tehettek volna. Az apostolok szívében mégsem volt kérdés, hogy ez a gyülekezet, ahol vagyunk, érette arra, hogy helyesen döntsön. Elhitték. Hitben így látták, hogy a gyülekezet alkalmas arra, hogy válasszon, hogy felismerjen embereket, akik valóban be kell, hogy álljanak a szolgálatba. Mert az apostolok hitték és látták, hogy a gyülekezetnek a felelősség és a lehetőség irányába kell tulajdonképpen elmozdulnia. Mert hogy felelősség kell válnia a gyülekezetnek minden kérdésben, együtt is, és ebben előbbre lehet lépni, és előbbre kell lépni. Ezt a helyzetet, ezt a konfliktust, ezt a problémát, ezt a megoldandó nehézséget Isten fel tudja használni arra, hogy a gyülekezet érettebbé váljon. Hogy közösségében, együttesében előbbre jusson, hogy együtt gondolkozzon, hogy együtt imádkozzon, együtt találjon megoldást. De jó látni őket. Jó látni őket, hogy ebben a bizalomban éltek. Olyan szomorú vagyok akkor, amikor valaki a gyülekezetről, ahova helyeztetett, ahol valami feladatot ellát, olyan lehangoltan szól, nem akarok más szót mondani. Ó, hát, nincsenek ott olyan emberek, akik kellenének. Kérdezem szeretettel, hogy vajon egyrészt múlik-e rajta, ha ő ebbe feladatot lát el. Másrészt, miért nincs hite arra, hogy Isten az ő népéről gondoskodik? Miért nem hiszi azt el, hogy igen, felismerhetik a kiválasztandókat? Mert ha tovább figyeljük ezt a történetet, azt is látjuk, hogy az apostoloknak nem csak az van a szívükben, hogy felismerhetik, hanem az is bennük van, hogy késztetik őket arra, hogy maguk ismerjék fel. Gondoljuk ezt is végig, nem tehették volna meg az apostolok, hogy előállnak javaslattal? Hogy ők mondják meg, hogy hát azért nézzétek, mi jobban rálátunk. Tulajdonképpen mi megmondjuk, hogy kit kéne választanotok, ti pedig hát fogadjátok el szeretettel a javaslatunkat. Van olyan szituáció, amikor ilyen is adódik egy-egy érettségi fázisban. Nem lehetetlenség ez. Amikor egy szülő választ a gyermekeivel kapcsolatban dolgokat, nem azért teszi, mert nem akarja, hogy felnőjön a gyereke, hanem azért, mert valóban még abban a korban, azon a szinten segíteni kell a választásban. De ők ezen a ponton már azt látják, hogy a kollektív felelősség és bölcsesség felfedezése az előbbre lépése lesz a gyülekezetnek. Ezek nem demokratikus alapelvek. Szeretném egy picit ezt tisztázni, mielőtt ebbe bele gondolnánk. Ezek teokratikus vezetés alatt történő dolgok. Nem a demokrácia, nem a nép akarat megy végbe egy gyülekezetben. Ez teljes félreértés. Az Isten népe között nem demokrácia van. Ott valódi egyenlőség van, de ott Isten akarata, uralma az, ami meghatároz mindent, miközben a közösség együttes ügyében valóban együtt kell eljárni. Az apostolok bölcsességet kaptak abban is, hogy miben kell támpontot adniuk a vezetés tekintetében, és miben kell szabadságot adni a gyülekezetnek. Ez is olyan gazdagon fölragyog számomra. És hiszem, hogy ez a Szentlélek bölcsességet adó munkája, a Szentlélek vezetése. És olyan jó ezt is hinnem, vallanunk együtt, hogy a Jakab levele értelmében kérhetünk ilyen bölcsességet. Hogy mit kell odatárni támpontként, és mit kell hagyni szabadon. Mert az apostolok jól ismerték a gyülekezetet. Pontosan felmérték, hogy hány szolgálóra van szükség. Ismeretük és a tapasztalatuk a munkaterületen, amiben bevonattak, bizony egészen pontosan megfogalmazta azt, irány szabott abban, hogy kiket és tulajdonképpen hányat is választanak. Hiszen figyeljük meg, azt mondják az apostolok, 7 férfit választatok. Ezt javasoljuk nektek. 7 férfit. Miért mondják ezt a 7-es számot? Az nyilvánvaló a Szentírásból, mert látjuk, hogy a 7-esnek van egy szimbolikus jelentése. Én azonban ennél többről vagyok meggyőződve. Ez a kettő nem kizárója egymásnak. De a 7-es szám az a kellő és az elegendő száma. Fölismerték, hogy itt 7 emberrel ezt a kérdést le lehet fedni. És bölcsek voltak abban, hogy nem azt mondták, hogy kedves testvérek, hát satszoljátok meg, hogy hány kellene. Hanem azt látták, hogy ezen a munkaterületen legalább 7, bocsánat a szóért, ütőképes férfira szükség van, ezért hát javasoljuk nektek, hogy választatok 7 férfit. Ezért jó látni ezt, mert ebben benne rejlik az a bölcsesség, amit kaptak a szabadság adásban és a bizonyos értelemben meghatározásban. A felvetődő problémával együtt így tettek javaslatot, 7 férfit választottak. És akkor a választandó kritériumet is megfogalmazták, mert ezt is hitből, Isten lelke által látták, hogy azoknak, akik ezt a szolgálatot, az asztal körüli szolgálatot, a szeretet diakóniáját ellátják, azoknak nagyon komoly lelkiséggel és bölcsességgel kell rendelkezniük. És amikor ezt elmondják, erről majd holnap bővebben is fogunk még hallani más megközelítésben, tükröződik a felállítandó kör tulajdonképpeni minősítése. Arról beszél tehát ez, hogy ez a kör, ez a munkaág, ez nem alacsonyabb rendű, mint az ő szolgálatuk, csak más jellegű. A legfontosabb kérdéseket érintik itt is, és ebben segítik a közösséget a választásban. Egyetértésre kell ezekben jutni. Egyetértésre kell jutni ezeknek a kritériumoknak a megfogalmazásában. Akiről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel. Ezek felismerhető jellemvonások, jellemzők. És ezeknek ki kell tűnnie ezeknek az embereknek az életében. Itt tulajdonképpen főállású emberek választásáról van szó. Olyan emberekről, akik egész idejük, életük nagy területén, egész idejükkel ebbe a szolgálatba állnak. A gyülekezet növekedése tehát előhozza a szolgálati körök szükségességeit, előhozza a különböző gyülekezeti munkaágak felállításának a kérdéseit, és ez minden gyülekezetben, minden élő, növekvő gyülekezetben így van. Ez így természetes, ez így egészséges, így van közöttünk is. És ez is tanít bennünket, mai gyülekezeteket, bennünket, Fasori gyülekezetet is, mert a szolgálati ágak specializálódása, ha lehet így mondani, segíti a gyülekezet egészének a növekedését. Világos tehát, hogy honnan kell választani, világos, hogy mire kell választani, világos, hogy kiknek kell választani, és hogy kiket kell választani. Olyan csodálatosan itt van ebben az igében. Választhatok ki magatok közül 7 testvérek, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. A diakóniai szolgálat alapvetése ez, amit előttünk van. Egy szolgálói csoport megjelenése, bizonyos értelemben mondhatjuk így, ahogyan az előbb mondtam, egy specializálódás. Ez áll előttünk itt a gyülekezet életében. Arra gondoltam egy pillanatra, amikor végig jutottam idáig a készülésben, hogy a holland testvéreink, akik között vannak testvér gyülekezeti kapcsolataink is, egy nagyon érdekes rendet élnek meg a maguk gyülekezetében, gyülekezeteikben, talán többen tudnak erről, ha más összefüggésben is, de mégis jelzésértékűen erre is mutat az a felépített rend, ahogyan ők élnek. 2 testület van a gyülekezetekben, amelyik tulajdonképpen a gyülekezetek egészének a gondoskodását szívén hordozza. Az egyik a presbitérium, ezt nagyjából ismerjük, mi magunk is ennek az útján járunk. A másik a diakonátus. Ez két gyakorlatilag hasonló testület, ami egy komoly és megosztott feladat ellátással figyeli, felügyeli, segíti a gyülekezet életet. Újra mondom, ha pontos meghatározásában nem is diakónusokból áll a diakonátus, de ez a feladat megosztás ebben a struktúrájukban tükröz valamit abból, hogy mennyire hangsúlyos és fontos ennek a két területnek tulajdonképpen a gondozása. Mindenesetre azt látjuk, hogy nem szabad összemosni, és legfőképpen nem szabad elhanyagolni egyik területet sem. Az apostolok megértették, hogy az ő elsődleges és az ő legfontosabb feladatuk az imádság és az ige szolgálata. Ez azt jelenti mára lefordítva, hogy a pásztori munka akkor válhat igazán a javára a mindenkori gyülekezetnek, ha valóban azzal és abban telik el, ami a legfontosabb ebben. Tulajdonképpen azt lehet mondanunk egyszerűen, ha mindenki azt teszi, ami a dolga, akkor működik jól a Krisztus test. Ez így van egyébként szolgálói körökként, szolgálóként, így van egész egyházként is, hangsúlyosan, és azt gondolom, üzenetszerűen kell sokszor megfogalmaznunk, az egyház akkor éri el a célt, amivel megbízatott, ha egyház marad. Ha azt teszi, ami a dolga, amivel igazán megbízatott. Ha nem mást gondol, vél, vagy nem mások mondják meg róla, hogy mit kellene csinálnia, vagy mit nem kell csinálnia a világban. De ahogy mondtam, így van ez a gyülekezet közösségében is. Alapelv tehát az, ami fel is szabadít a szó valódi értelmében, hogy el kell engednünk olyan dolgokat, ami nem tartozik szorosan egy-egy szolgálat valódi lényegéhez. És meg kell ragadnunk mindazt, mindent, ami lényegi, hogy az legyen a meghatározó benne. És itt azt is tudjuk, hogy általában kettőn áll a vásár. Hiszen néha az ember maga vesz fel hozzá nem tartozó dolgokat, mert más nem veszi fel a maga területén, vagyis van olyan, amikor azért vállal föl egy-egy ember más dolgokat is, mert nincs mellette most úgy látja olyan, aki ezt elvállalná, ugyanakkor sajnos van olyan is, hogy azért vállal fel dolgokat, mert azt gondolja, hogy csak ő tudja ellátni. Ahelyett, hogy hinné, hogy Isten elhelyezte a tagokat a testben, és elhinné, hogy vannak mások, akik alkalmasak erre, sőt, alkalmasabbak erre, és várják is a szolgált lehetőségét. Egészséges és szabad, nyitott látásra van szükségünk ahhoz, hogy ne legyen egyoldalúan terhelt senki a gyülekezetben, illetve ne legyenek terheletlen tagok a testben, akik nem hordoznak semmilyen terhet. Ezért is hálásan kell megköszönnünk a konfliktusokat, a problémákat, a nehézségeket Istennek, amikor is ezeken keresztül józanít Urunk és figyelmeztet, tanít, hogy belássuk, mi a dolgunk és mi nem az. Nem kell aggódnunk azon sem, hogy nincsen közöttünk alkalmas ember, mert vannak. Mert a gyülekezet növekedése igényli ezt, és a mi pásztorunk, a jó pásztor, pontosan tudja a nyáj szükségeit. Isten gondoskodik a gyülekezetéről. Jézus Krisztus teste, hagyd mondjam most így, talán megjegyezhető számunkra, nem torzó. Jézus Krisztus teste nem csonka, hanem egészséges szervezet. Teljes. Ennek a bizonysága, ami előttünk áll ebben a történésben is. Merítsünk hát hitet, erőt, és álljunk rá ennek az igazságaira, hogy felszabaduljunk, hogy megszabaduljunk, hogy Isten dicsőítő életet folytassunk, talán teljesebben, tisztábban, egyértelműbben, mert megértettük, felismertük, mi a mi dolgunk, mi amiben mi tudjuk elvégezni a dolgunkat. Úgy legyen. Amen.
Köszönjük neked, Urunk, a te igédet. Köszönjük, hogy gazdagon megnyitott számunkra az ige ajtaját, és köszönjük neked, hogy belépve nem csak önmagunkat látjuk, hanem látunk téged, és ez mindennél nagyobb ajándék, aki hatalmas módon, dicsőségesen tudsz embereket megváltoztatni, helyzeteket helyreállítani, segíteni és áldani, hogy mindaz, ami probléma, az áldású legyen mégis. Köszönjük neked, hogy ugyanolyan módon munkálkodsz, és hatalmas vagy arra, hogy bennünk is elvégezd a munkádat a mi gyülekezetünkben, a mi köreinkben. Kérünk téged, hogy a ma este hangzott íge is hagy legyen áldott magvetésé, amely gyümölcsöt terem. Hagy legyen lámpás, ami lábunk előtt, hogy ne tévedjünk el. Hagy legyen segítség, ami által felismerjük, hogy mi a dolgunk. És Urunk, arra kérünk, hogy lelkeddel te alkalmazd ezt az életünkben, hogy ne csak valóban elmélet legyen számunkra ez, hanem élet. Te látod, tudod, hogy hol vannak a mi sérüléseink, hol vannak a mi gondjaink, hol vannak a mi problémáink, személyesen, közösségünkben, egész gyülekezetünkben. Arra kérünk, hogy légy gyógyítónk, és állíts helyre bennünket, hogy mindaz, ami szükséges, az valóban helyreállva téged dicsőíthessen. Kérjük, hogy őrizd meg bennünket, és őrizd meg bennünk az ígét, áld meg a hazautunkat, otthonainkat, szeretteinket, és áld meg még az előttünk lévő napokat ezen a héten, töltsd be a te lelkeddel, javaiddal, és áld meg, kérünk, az előttünk lévő estéket is, ha kedves neked, és bontsd ki tovább az ige mélységeit, lelked, szereteted által. Kérjük, hallgass meg minket az Úr Jézus drága nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Krisztus által, örökkön örökké. Amen. Énekeljük most a 651-es számú dicséretet. A 651-es számú dicséret így kezdődik: megváltva, mély boldogan vallom a bárány szent vére árán.